Nők az informatikában, informatika a nők életében. Én Fehér Marian vagyok, ez pedig itt az IT Angyalai Podcast sorozat a Szerkó Informatika Kft. Támogatásával. Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és ez itt az IT Angyalai második évadának harmadik epizódja, és továbbra is a nők és az IT szakma kapcsolata áll a fókuszban. Mai vendégem pedig Jentetics Kinga, a Publish Drive nevű online platform egyik alapítója, akivel nemrég a Forbes Women's Summit eseményén találkoztunk, és ott beszéltük meg, hogy lesz egy ilyen közös podcast, vagyis amikor eljössz hozzánk. Nagyon örülök, hogy itt vagy, köszönöm, hogy eljöttél.
Szépen. Én is köszönöm szépen a meghívást. Sziasztok.
És itt van velünk Lippai Andrea, a Szerkó Informatika Kft. Értékesítés támogatási igazgatója. Szia, Andi!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Rád is számítok ebben a beszélgetésben. Köszönöm. Azt érzem, hogy nagyon fontos küldetésünk, hogy bemutassunk olyan fiatalokat, akiknek jó sok a kreatív energiájuk, és ezt merték is kihasználni, és azt gondolom, hogy Kinga az általad, vagy általatok létrehozott vállalkozás, ami egyébként nemzetközi szinten működik, igazán nagy teljesítmény, de előtte én belemennék abba, hogy volt Erasmus ösztöndíjad, és valahogy azt látom a te saját magad megfogalmazásaiból, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetsz ennek.
Igen, abszolút. Tehát az egyetemen én többször is részt vettem nemzetközi programokban. Alapvetően a mester diplomámat a CEMSZ nevezetű gyakorlatilag ilyen európai egyetemeknek, de most már ez sem igaz, mert nem csak az európai egyetemek vannak benne, hanem Kanada, meg más már egyre szélesebb körben terjeszkedtek. Én gyakorlatilag annak a kettős diplomáját szereztem meg, nemzetközi menedzsment, hogyha így le akarom nagyon egyszerűsíteni, hogy gyakorlatilag mi mit tanultunk, és annak a segítségével voltam ugye Svájcban, a Szent Gáleni Egyetemen, illetve előtte még különböző ilyen nyári egyetemeken is részt vettem. Voltam Észtországban is például, az is nagyon izgalmas terület volt egyébként, és valóban igaz, hogy gyakorlatilag az, amit ott megtanultam, nem feltétlenül szaktudásra gondolok itt, inkább az, hogy hogyan kell nemzetközi vizeken helytállni, hogyan kell ott beintegrálódni az ottani életbe, megismerni az ottani embereket, és az új kultúrájukba jobban belelátni, meg hát nyilván együtt dolgozni, mert mi különböző projekteket csináltunk együtt a Svájcban, a Zurich Financial Services-nél, ami egy eléggé, ugye pénzügyi szektor, eléggé tradicionális vállalat. Ott kellett csomó projektet végigvinni, amit végül egyébként be is vezettek nemzetközileg, és mindig mentünk, ugye Szent Gálenből Zürichbe kellett utazni, úgyhogy ennek is megvolt a maga hozzáadott értéke, hogy mindig utaztunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a multikulti, ha ilyen nagyon buzzwordöket szeretnék használni, az abszolút hozzájárult ahhoz, hogy formálja az én látásmódomat, és azt eldöntsem idejekorán, hogy én mindenképpen szeretnék nemzetközi környezetben dolgozni, illetve ott valamit majd valamikor csinálni, aminek most már tudjuk a végeredményét.
Igen, de hát elsősorban szerintem ugye alkalmazkodó képességet mér le ez abszolút az egész helyzet, illetve nyilván annak tükrében, hogy mit kapsz, eldöntheted, hogy mi az, amit te bele tudsz tenni. De nagyon keményen személyiségfüggő, nem?
Hogy igen, abszolút személyiségfüggő is, mert nyilván lehetett volna az. Például az én esetemben, amikor Svájcban voltam, hogy csak mondjuk a nemzetközi diákokkal vagyok úgymond kapcsolatban, de én nekem direkt egy ilyen elszánt képzetem az volt, hogy gyakorlatilag én szeretném megismerni a svájci kultúrát jobban, és ezért, amikor mondjuk lakhatást kerestem, akkor direkt svájci lakótársakat kerestem, amit végül sikerült is egyébként elérnem, és három másik svájci emberrel, mert volt egy fiú és két lány, laktam együtt, és ezáltal ugye már egy szűkebb körbe is beleláttam, mert nyilván ugyanúgy mentem a különböző nemzetközi eseményekre, de egészen más volt így közelebbről megismerni.
Hát, hogy nem megtanulni egy csomó mindent a szokásaikról. Mert egyébként pont amikor most mondtad, hogy sok mindenkivel dolgozol együtt, meg hogy hogyan lehet beintegrálódni egy nemzetközi piacra, rögtön az jutott eszembe, hogy szerintem első, hogy valahogy ezt a nemzetet ismerni kell, ismerni kell a kultúráját, ismerni kell azt a rendszerét, ahogy ahogy ő befogad, na most a svájciaknál ez...
Igen, nem a legegyszerűbb nép ebből a szempontból.
Tehát, ha azt mondom, hogy hideg tartózkodó, kemény, pontos, borotva éles, nem tudom, így akkor van. Így, ugye? Akkor
ez nem csak sztereotípia, nem, valóban ez így van. Tényleg, ebből egyébként sokat tanultam, hogy 20 másodpercet sem szabadott késni, amikor a vonatról volt szó, mert az elment akár 20 másodperccel előbb is. Én pedig ugye a MÁV-hoz szocializálódtam előttel, egy picit máshogy működik. De igen, abszolút azt láttam, hogy amikor időről van szó, akkor a svájciak, kifejezetten a német svájciak, mert ugye a Svájcban az egyébként a gyönyörűség, hogy ugye vannak a német területről jövő svájciak, akkor vannak az olaszok, akik ugye magukban hordozzák nyilván ezt az olasz temperamentumot. Igaz, egy svájci lepellel, de alapvetően azért érződik, meg hát a franciák is. Ugye ez a három, ami szerintem domináns. Én például egy francia svájci lányjal lettem nagyon jóba, és ő mindenkinek bemutatott, vitt a családjukhoz haza Genfbe. Nagyon jó volt így tényleg közelebbről megismerni ezt a kultúrát. Azt is megtanultam, hogy igen, a svájciak például nagyon szabályszerető emberek, ugye már 500 méterről, hogyha meglátnak egy embert a zebrához közeledni, akkor az autósok már megállnak, nem arról van szó, hogy majd hogy nem elütik, hát konkrétan letessékelik, hogy menjen át. De egészen máshogy működnek.
Mindebből mit tanultál? Tehát ebből a nagy fegyelemből, ebből a nagy pünktlich világból, mi az, amit te úgy gondolsz, hogy most hasznosítasz?
Másoknak az idejét azért elég komolyan veszem, tehát igyekszem nem késni. Előtte se voltam ilyen, de azért így a bizniszben meg az elengedhetetlen, hogy másnak az idejét nem raboljuk, tehát arra nagyon odafigyelek, akár a csapaton belül is, hogy feleslegesen ne tartsunk meetingeket sok emberrel, mert hát az ugye elszipolyozza gyakorlatilag mindenkinek az idejét és energiáját. Mi próbáljuk ezt nagyon hatékonyan, tehát tényleg csak akkor tartsunk meetinget, amikor van értelme, csak az legyen benne, aki hozzá is szól a meetinghez. Meg hát nyilván, amikor látjuk, hogy hú, ez a meeting ez elcsúszna, akkor odafigyelünk az időre, hogy egyrészt akkor most tovább húzzuk-e, mert hogy van-e értelme még tovább húzni, mert hogy valamit be kell fejezni, és akkor igenis megbeszélni mindenkivel, hogy belefér-e még az időbe, vagy pedig ezt most csúsztatni kell máskorra. Meg hát pont ez, hogy ne kalandozzunk el a beszélgetések során. Ugyan emberek vagyunk, tehát úgy tudunk együtt dolgozni, hogyha mint emberek is kapcsolódunk, és ugye ez a Covid alatt azért megnehezítette a dolgokat, meg mi most egyébként még full remote-ban dolgozunk, ami azt jelenti, hogy azért szoktunk személyesen is találkozni, de nincsen például most egy fix irodánk, hanem az van, hogy ilyen pop-up irodákat bérlünk, amikor éppen szükség van rá, és akkor találkozunk. Tehát most ez az egész Covid egyébként ezt az iroda igényt teljesen átalakította, tehát hogy most már szerintem másra van igénye a csapatnak.
Hogyan épül fel ez a te vállalkozásod?
Gyakorlatilag egy online könyvkiadói platformot építettünk fel, aminek a segítségével a szerzőknek, tehát bárki, aki könyvet ír, illetve a könyvkiadóknak, akik ugye professzionálisan adnak ki könyvet, nekik segítünk abban, hogy az egész értékesítési és könyvkiadási folyamatot automatizáljuk, és egy még szélesebb körben tudjanak digitális könyveket értékesíteni, illetve marketingelni az adott content létrehozók. Ennek segítségével gyakorlatilag most már több mint 100 000 könyvet tudtunk publikálni világszerte, több mint 100 országból vannak ügyfeleink, főként az Egyesült Államokból egyébként, és Nagy-Britanniából, illetve most már egyre többen jönnek Kanadából, illetve Ausztráliából, tehát főként a angol száz területekről, viszont nyilván mi Magyarországról kezdtünk, tehát még magyar cégként indultunk. Ma már ez nem így van, tehát ma már egyébként egy amerikai céget alapítottunk, és az az úgymond headquarter, és abban történik minden ügyfél kapcsolat, minden szerződés, minden üzleti és gazdasági tevékenység. Mi nem vagyunk sokan, mert ugye mindent automatizálunk, viszont elég globális már most is a csapat. Tehát van egy bázisunk itt Budapesten, nyilván viszonylag sokan, főleg a fejlesztés oldalról, de mivel pont az, hogy globálisan működünk, globális ügyfelekkel, emiatt főleg az üzleti oldalon több olyan munkavállalónk, illetve partnerünk van, akik más országból származnak, akár az Egyesült Államokból, Romániából, Indiából is van munkatársunk, tehát abszolút nyitottak vagyunk mindenféle kultúrára, és szerencsére ebbe az online világban egyből megtaláltak minket. Tehát onnantól kezdve, hogy publikussá vált a platformunk, egyből jöttek be a nemzetközi ügyfelek.
Akkor, amikor elkezdtétek, akkor Magyarországon az e-könyv kultúra hol tartott?
gyerekcipőben járt, fogalmazzunk így. Egyébként azt gondolom, hogy még ma is...
Igen, ez a másik kérdés, és ma hol tart?
Még ma is, ahhoz képest, hogy mit lehetne elérni. Tehát szerintem nagyon sok kiadó még mindig kicsit háttérbe szorítja a digitális könyvkiadást, tehát van olyan kiadó, aki stratégileg úgy áll hozzá, hogy hónapokkal később adja ki a digitális formátumot, ha kiadja, meg van, aki még mindig nem adja ki digitális formátumban, ami számomra egyébként elképzelhetetlen, mert ezek a jogok ezért nem 2 forintba kerülnek, hogyha mondjuk megvásárolnak különböző jogokat, és azt gondolom, hogy a mai világban egyszerűen vétek nem kihasználni ezeket a tartalmakat, hogy más formátumban is eljussanak az olvasókhoz, mert igen, lehet, hogy az adott könyv kiadónak a vezetője nem éppen digitális könyvolvasó mondjuk, de azért a világon most már ez elég szépen elterjed, illetve hát azt is látjuk, hogyha most csak Magyarországról beszélünk, az értékesítéseknek az aránya azért eléggé eltolódott külföldre, hogyha azt nézzük, hogy mennyien élnek külföldön, akik például pont digitális könyveket olvasnak, mert egyszerűen nekik sokkal könnyebben elérhetővé válnak ezek a tartalmak, mint mondjuk, ha meg kellene printben rendelni. És azt gondolom, hogy ez egy olyan plusz bevételi forrás, amitől így elesnek azok a kiadók, akik még mindig nem hajlandóak ebbe az irányba elindulni.
Nyilván mind a két formátum mellett nagyon sok érv szól.
Persze.
De egyébként te el tudod képzelni, hogy valaha átveszi a...
Nem, én nem...
Tehát te azt gondolod, hogy a két ágazat egymás mellett tud
én megjelni. Azt gondolom, hogy egyre jobban fognak így konvergálni egymás felé, tehát...
Meg hogy akkor jót tenne minden könyvnek, hogyha meg lenne neki a digitális
abszolút,
testvére.
Sőt, el tudnám képzelni, hogy valami olyan formában lehessen, tehát mondjuk a digitálisan elkezded olvasni a könyvet, vagy fordítva printben, tud folytatni a másik eszközön. Tudom, hogy a print formátumnak a szinkronizálás az egy kicsit máshogy működik, de abszolút el tudom ezt képzelni, hogy valamilyen módon különböző formátumok között tudjál te, mint fogyasztó ugrálni, és kényelmesen áttérni egyik formátumról a másikra. Illetve hát mi is elindultunk már a print irányába, van ez a Print on Demand nevezetű szolgáltatásunk, ami...
Igen, szerint nyomtatás.
Igen, abszolút igény szerinti nyomtatás, ami azt jelenti, hogy nem több ezer példányban kell kinyomtatni előre, ugye offset printinggel a könyveket, hanem a könyvek ugyanúgy belistázódnak az online áruházakba, és amikor valaki megrendeli az online áruházban a könyvet, akkor abban a pillanatban fog majd nyomtatásra kerülni a könyv, és ugye ezáltal a kiadó vagy a szerző meg tud spórolni rengeteg logisztikai folyamatot, készletezést, nem áll benne a cash-e gyakorlatilag egy évig is akár, mert ugye azért úgy néz ki a tradicionális könyvkiadásban, hogy előre lenyomtatod a könyveket sok hónappal előtte, akkor utána még mire bejut az áruházakba, és mire ott eladás lesz, és mire te onnan megkapod a pénzt, ez nagyon-nagyon jó esetben fél év, de minden fél éves fizetési határidők vannak, én azt gondolom, hogy ez inkább az egy év fele konvergál, és azért az nem mindegy egy mai inflációs ráta mellett, hogy ezért ezek hogy alakulnak, mikor rakod bele te azt a pénzt előre.
Hát szerintem egy íróval sem tudsz arról beszélgetni, hogy a pénzért ír. Tehát ilyet senki
nem azért mindenkinek
van.
Az a vágya, hogy, hát, hogy megéljen az írásából.
Hogy nem, természetesen, de akkor, ha jól értem, akkor ti kínáltok valami olyat, ami egyébként elég menő, így felhasználóként is, hogy kinézek egy könyvet, szólok, hogy ezt légy nyomtassátok ki nekem, mert most én ezt ebben a formában akarom, vagy úgy döntök, hogy ezt elektronikus formában, tehát, hogy ebben is, de azt láttam, hogy egyébként minden, tehát a folyamat, a szerzők és a kiadók közötti minden folyamatot koordináltok, ha kell.
Igen, tehát alapvetően nálunk úgy néz ki, hogyha valakinek van egy kézirata, mondjuk egy szerzőnek van egy kézirata, akkor onnantól kezdve mi magát a...
Akkor is, hogyha valaki offline. Tehát, hogy én azt mondom, hogy én írtam, és akkor ebben a világban semmit nem ismerek, elviszem hozzád. És akkor elmondod, hogy akkor mi zajlik, vagy mi
milyen. Hát, hogyha valakinek teljesen offline van, tehát hogyha mondjuk tényleg papíron van effektíve, akkor arra vannak partnerek, akik ezt megcsinálják, mert mi azzal nem foglalkozunk, persze, hogy digitalizáljuk a print dolgokat. Viszont onnantól kezdve, hogyha megvan valamilyen digitális formátumban a tartalom, akkor onnan már tudjuk e-könyvé formálni, tehát erre építettünk egy ilyen automata megoldást, ami gyakorlatilag megfelelő értékesítési formátumra fogja hozni a könyvet. Onnantól kezdve, hogy ez már benne van a platformon belül, tehát hogyha feltöltöd a kéziratot, egy gombbal létre is tudod hozni ezt a formátumot, utána megadod az alapadatokat, ki a szerző, nem tudom, mi a leírása a könyvnek, tehát pár olyan dolgot, ami szükséges ahhoz, hogy értékesítésre kerüljön. Ki tudod választani a különböző áruházakat is. Mi építettünk egy olyan olyan AI-t, egy saját fejlesztésű mesterséges intelligenciát, ami elolvassa a könyveket a háttérben, és az alapján, hogy mit olvas, ajánl egy kategóriát, hogy milyen kategóriájú lehet a könyv. Mert ugye a magán az értékesítési folyamatban az az egyik legfontosabb lépés, hogy megfelelő kategóriába legyen besorolva a könyv, mert onnantól kezdve a megfelelő olvasók elé fog.
Ez egy profi menedzselés igazából.
Igen. Igyekszünk minél profibbá tenni a platformot, hogy, mert ugye, hogyha minél többet tudunk ezekben a kis nüansznyi dolgokban segíteni, ami egyébként nem nüansznyi, mert ez ettől függ, hogy jól jelenik meg-e a könyv a megfelelő vásárlóknak, vagy sem, vagy ez az egyik nagyon fontos lépés. Végül is a nap végén nekünk ez a célunk, hogy sikeresebbé tegyük a szerzőket, illetve a kiadókat is. Mi igazából a sikerünket abban mérjük, hogy az ügyfeleink sikeresek-e. Mert onnantól kezdve, hogyha ők ugye meg tudnak spórolni csomó időt azzal, hogy a mi platformunkat használják, illetve még tudják is növelni a bevételeiket, mert olyan emberekhez is eljutnak, akikhez amúgy nem jutnának el. Sokkal egyszerűbb módon, akkor onnantól kezdve ezt mi sikerként tudjuk elkönyvelni.
Feltetném a klasszikus kérdést, hogy honnan az ötlet, és fel is akarom tenni egyébként, csak kiegészíteném azzal, hogy amikor ezt az egészet kitaláltátok, akkor a lelki szemeid előtt ez az egész folyamat, és ennek az összes egyébként mögöttes, hogy most mondtad, mesterséges intelligencia, fejlesztés, IT szakemberek, mérnökök, mindenkinek a tudása, amire szükség volt, vagy majd te elmondod, hogy egész pontosan mi ez megvolt, hogy ezt az utat be kell járni, vagy csak volt egy elképzelés, és aztán, hogy az mit hoz magával, az majd útközben.
Igazából volt egy vízió, tehát hogy onnan indult az egész, hogy egy problémával találkoztam, és onnantól kezdve ezt a problémát szerettem volna megoldani.
És mi volt a probléma?
A probléma az volt, hogy a mesterszakdolgozatomat akartam publikálni, és nem volt egyszerű. Tehát én nem vagyok egy fejlesztő, nem vagyok. Mindig szerettem a kütyüket, meg érdekelt, nyilván az IT világa különben nem tartanánk itt, ahol, viszont nem én vagyok az, aki kódol, nem én. Szerintem ez jobb is mindenkinek. Viszont azt láttam, hogy azért a szerzők többsége még annyira sem tech-savvy, úgymond, mint én. Tehát azt láttam, hogy ha én nem tudok könnyen átmenni egy folyamaton, akkor valószínűleg más sem. Tehát ez egy olyan probléma, amivel
nagyon
más is küzdik. Viszont azt is láttam, hogy amikor sikerült nagy nehezen publikálni, akkor még csak az Amazonon, egyébként angol nyelven írtam, tehát magyar könyvet mai napig nem tudsz egyébként az Amazonon publikálni, akkor láttam, hogy megvásárolták Amerikából, Brazíliából, Mexikóból az én mesterszakdolgozatomat, ami azért nem volt professzionálisan szerkesztve, eléggé is topik, tehát nem arról van szó, hogy ez egy bestselling könyv. És akkor azt mondtam, hogy na, akkor tuti, hogy nálam sokkal jobb írók is vannak, először is ez az első pont. Második pont az, hogy biztos vagyok benne, hogy sokkal profibban is meg lehet szerkeszteni ezt az egészet. És onnantól kezdve tuti, hogy ha itt van piac, mert vannak olvasók, akik szeretnének tartalomhoz jutni, ráadásul csomó más felület is van, mint az Amazon, akkor erre tuti, hogy van egy tök nagy piac, amire érdemes betörni. És akkor onnantól kezdve az volt a következő lépés, hogy jó, nekem ez nehezen ment, viszont a piac ott van, tehát igény van rá, akkor hogy lehetne ezt könnyebbé varázsolni, hogy lehetne ezt minél egyszerűbbé, de mégiscsak minél inkább globálissá tenni, hiszen azt azért láttam, hogy vannak korlátok, például a nyelvi korlátok bizonyos áruházaknál, illetve hát vannak piaci adottságok is, mint mondjuk Magyarországon nyilván nem az Amazon a legerősebb, úgymond értékesítői platform, meg vannak az Amazonnak úgymond a lokális megfelelői. Innen jött az ötlet, hogy akkor ezt valahogy csináljuk minél egyszerűbbé, viszont az, hogy ez konkrétan hogy fog megvalósulni, az nem volt meg. Tehát, hogy maga a vízió alakult így ki a fejünkben, és azt is tudtuk, hogy nyilván ehhez kell technikai tudás, illetve IT erőforrás, mert hogy ez egy online platform lesz, de nagyon sokat alakult gyakorlatilag az a része, hogy akkor ez hogy fog megvalósulni. A vízió ez nem változott, viszont az, hogy ez milyen lépéseken keresztül valósul meg, az folyamatosan formálódik. A piac is átalakul, mi is rengeteget tanultunk, mert hát azért valljuk be, eléggé zöldfülűek voltunk az egészhez, amikor kezdtük. Nem mondom, hogy most mi hú, de nagy profik lennénk, de hát rengeteget tanultunk. Tanultunk a kiadóktól, akik a magyar kiadóktól például, akikkel elkezdtük ezt az egész folyamatot, és olyan dolgokat tudtunk tőlük megtanulni, hogy egyáltalán hogy működik ez az iparág. Mert azért tök jó, hogy egy IT platform az, amit végül is mi fejlesztettünk, viszont mégiscsak az ügyfeleink azok a könyvkiadásból így jönnek.
Tehát, hogy itt is ahogy ez most egyébként, te szerintem ebben a podcast sorozatban látszódni is fog, hogy mindig
az IT-hoz visszatérünk.
És két szakma ötvöződik, igen. Tehát egyik nincs a másiknek, és ilyenkor illik megkérdezni, hogyha te most innen visszanézve tudtad volna akkor, hogy mind kell végigmenni, belevágtál volna.
Biztos.
Tényleg?
Valószínűleg hamarabb belevágok inkább. De tényleg én azt gondolom, hogy inkább az kellett volna, hogy még hamarabb belevágni valami saját projektbe. Én az egyetemen rengeteg ilyen versenyen indultam, TDK, OTDK, mindenféle, mert éreztem, hogy vannak plusz energiáim, vannak plusz ötleteim, és valahol le akarom vezetni. És nyilván az egyetem ezeket támogatta leginkább, mert hogy ez volt az egyetemnek az eszköze. Ma már szerintem egyre több olyan lehetőség van, akár egyetemen, vagy egyetemen kívül is, hogy ugye népszerűsítik magát azt, hogy ugye valaki saját ötletbe vágjon
igen,
bele.
Hát igen, ez ébresztő hatású igen. Egyébként. Most pont egy kicsit irigykedve arra gondolok, hogy nekünk ilyen nem volt, és hogy ennek a hatása ez valóban ébresztő kreatív energiákat, gondolatokat, és aztán utána feltétlenül ez bátorságot is ad.
Abszolút, meg hát egyetem alatt mondjuk, ha belegondolunk, nagyon sok veszíteni valója nincs az embernek, tehát hogy ott el lehet kezdeni tök jó projekteket, ott van a network is, mert mi is az egyetemről ismerjük egymást, és úgy kezdtünk el együtt dolgozni. Én azt gondolom egyébként az egyetemnek ez az egyik nagy hozzáadott előnye,
ez
hogy megismered azokat az embereket, akikkel utána...
Akikkel aztán egész életedben egy
igen.
platformon dolgozol.
És lehet, hogy munkaügyben, vagy magánéletben, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag meghatározzák a te életedet utána valamilyen formában. Úgyhogy én azt gondolom, ez a legnagyobb hozzáadott értéke a szemléletformáláson túl, amit ugye én például pont a külföldi csereprogramokkal tudtam még szélesebbé tenni.
És mikor indítottad a vállalkozást? Elkezdődött, és ugye volt az ötleted, hogy mi a hiánypiac tulajdonképpen, és hova szeretnél föllépni, és el kellett ennek az informatikai hátterét indítani. Milyen nehézségekkel beütköztél? Kik voltak azok, akik ezen segítettek? Tudtál-e valakihez fordulni? Tudott-e valaki mögéd állni ebben?
Na, nálunk az a szerencse, hogy ugyan én nem értek az IT-hoz, de a két másik co-founder, ők viszont igen, ők IT szakemberek. Az egyikük kifejezetten fejlesztő, Rendes Ádám, úgyhogy őneki abszolút ez a fejlesztő gondolkodás mondja van, még Csizmár Róbert jobban ez az adatalapú, rendszer szintű gondolkodásban erős, és egyébként ő volt az, aki, Csizmár Róbert, aki az elejétől kezdve gyakorlatilag a platformnak a specifikációit üzleti igények alapján elkezdte összerakni. Természetesen az első specit, ha megnéznénk, hogy az milyen volt, az nagyon-nagyon más, mint amit ma láttok a platformon, és ez így is van ennyi, mert az azt mutatja, hogy tanultunk, és folyamatosan tanulunk, úgyhogy ez szuper is így. 2015-ben launcholtuk a platformot, rengeteg problémába ütköztünk. Például, de nagyon sok ilyen üzleti jellegű probléma volt, amit igazából az IT meg tudott volna oldani, csak az üzlet nem engedte. Tehát mi azt láttuk, meg azt is látjuk a mai napig, hogy szerencsére vannak olyan nagyon nagy tudással rendelkező tehetséges munkatársaink IT-ban, akik a problémákat meg tudják oldani így IT szempontból. Nagyon sokszor a problémák nem az IT-nál buknak el, hanem egyszerűen üzleti oldalról van egy korlát, amit nem lehet átlépni, vagy nem tudunk átlépni, és emiatt az IT is megáll, és megtorpad. Most mondok erre egy konkrét példát. Amíg például mi magyar cégként működtünk, az itthoni adó, meg mindenféle adminisztratív környezet miatt magyar szerzőkkel nem tudtunk szerződni, mint egyéni magánszemély. Hogyha vállalkozó volt, akkor lehetett, de mint magánszemély nem, mert az lett volna a folyamat, hogyha ugye jogszerűen akarunk eljárni, hogy mindenkit gyakorlatilag bejelentünk, mint egyfajta munkavállaló, hogyha valakinek nem volt tajsz, sőt, még a külföldi személyek esetében is sokszor így lehetett volna, hogy be kellett volna jelenteni, tajszámot igényelni neki, stb. És nyilván ennek egy olyan plusz költsége lett volna, amit azt mondtuk, hogy mi ezt nem szeretnénk bevállalni. Az IT meg tudta volna oldani, ezt a folyamatot automatizálja, de hát a jogi környezet, meg maga ez az egész adminisztráció, ez senkinek nem hiányzott, meg hát a szerzőknek sem jó azért, mert ugye csomó plusz költség nekik is ilyenkor előjön, és ezt egyébként az amerikai váltással tudtuk megoldani. Nyilván ott is adózni kell, tehát nem arról van szó, hogy nem adózunk, meg a szerzők nem adóznak valami után, nem arról van szó, hogy ott arra vannak kialakult folyamatok, ráadásul ezek skálázható folyamatok, sőt vannak akár erre partnerek, akik erre szakosodtak, és ezeket tudtuk integrálni a mi rendszerünkbe, és onnantól kezdve mi megfelelünk az amerikai adóhatóság minden egyes kívánalmának, miközben az egész folyamat automatizált. Úgyhogy ez például egy nagyon nagy korlát volt a növekedésünkbe, tehát ezt láttuk, és ugye csak ezt így tudtuk megoldani, hogy jó, akkor nem engedünk be.
És lehet azt mondani, hogy az informatika az egész vállalkozásotok alapja?
Abszolút.
Tehát, hogy ez adja a motorját az egésznek.
Szerintem ez abszolút kijelenthető, abszolút, hogy arra tud rájönni mindez az álom, ami, és ugye ezért is tartom én mindig fontos kérdésnek, hogy az, aki tulajdonképp az arculathoz kapcsolódó szakmai ember, jelen esetben te, és a könyvkiadáshoz, bár, mint mondtad, ugye ahhoz is tanulnod kellett
persze
sokat, de hogy IT oldalról hogyan tanultad meg, amit neked ezzel kapcsolatban tudnod
volt
kell?
Hát rengeteg. Elsősorban én azt gondolom, hogy minden egyes online platform, amit ugye a végén emberek használnak, ott szerintem a legelsődleges kihívás nem feltétlenül az, hogy működik a háttérben, meg milyen a backend, hanem hogy hogyan van tálalva az ügyfélnek, mennyire egyszerűek a folyamatok, mennyire könnyű gyakorlatilag tényleg egy-egy kattintással végigmenni. Mert tényleg mi azt láttuk, tehát mindig ezt mondom, hogy technikailag mindent meg tudunk valósítani. Az sokkal nagyobb kihívás, hogy ezt hogyan tudod úgy tálalni az interfészen, meg a dashboardon belül, hogy ezt az egyik ügyfelünk mondta, hogy hülye biztos legyen a felület. Tehát konkrétan ez egyik ügyfelünk mondta, hogy ő...
Mindenki számára befogadható
igen,
legyen.
Igen. Igen. És azt gondolom, hogy ez a mai napig az egyik legnagyobb kihívás. Nem csak nálunk, szerintem bármelyik online platformot nézzük, mert a siker kulcsa nagyon sokszor ebben rejlik, hogy mennyire könnyen használható, mennyire szerethető az adott platform.
Hát sőt, hát én szerintem abban a pillanatban, ahogy biztos, hogy vannak rá kutatások, hogy hány másodpercet vagy hajlandó gondolkodni.
Ez így van.
És ha nem, akkor kiszálltál.
Igen. És nyilván voltak olyan, amik mondjuk jobban ez a technológia heavy dolog, hogy ez a mesterséges intelligencia, hogy hogyan találjuk meg a megfelelő kategóriát, tehát ez egy másik jellegű probléma volt, de arra meg tudtuk, hogy egyrészt már azért előre haladottabb állapotban van az egész az ajánló rendszer, ami ugye mesterséges intelligenciára épül, illetve hát volt már egy olyan adatbázisunk, amiből ki tudtunk indulni, mert addig, amíg volt, nem tudom, 20 könyvünk, addig ezzel nem tudtunk előre menni, mert egy olyan mérhetetlen mennyiségű adattal kell rendelkezni ahhoz, hogy megbízható mesterséges intelligenciát építsünk, ami megint nem a technikai része a legnehezebb, én azt gondolom, hanem pont az, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű adatot lehessen beszerezni hozzá, és arra úgymond egy tanuló algoritmus ráépíteni, és az algoritmus az folyamatosan tanuljon abból az új adathalmazból, és amit ugye folyamatosan adunk neki. Én azt gondolom, hogy ez egy más jellegű kihívás volt, de szintén, én tényleg azt látom, hogy ma már technikailag rengeteg minden megvalósítható, hogyha ilyen üzleti megoldásokat nézünk. Inkább az emberi faktor, illetve az üzleti faktor az, aminél mindig egyszerűen az IT-nak be kell valahol kapcsolódnia, és el kell érnie azt, hogy ne legyen semmilyen hátráltató tényező.
És bármilyen informatikai eszközre letölthető az általatok létrehozott könyv.
Persze.
Tehát nincs bekorlátozva, hogy milyen rendszerű, mondjuk egy adott eszköz, milyen háttérszoftverek futnak rajta, vagy ez csak külön e-bookra letölthető, tehát magára az e-book készülékre letölthető?
Nem, bármire, egy telefonodra is nagyon könnyen letölthető, és el tudod olvasni, és meg is, sőt, az előre telepített áruházakban, ami a telefonodon van, azon is meg tudod őket nézni, meg tudod vásárolni, úgyhogy abszolút.
Ha egy kicsit visszatérünk az emberi oldalára, akkor ugye mindenképp a fogyasztókhoz. Képzeld el, hogy engem nagyon meglepett, hogy a COVID időszak hozott nagyon sok új írót. Az azért lepett meg, mert szerintem a COVID nem feltétlenül a kreatív energiák elszabadulásának volt az ideje, aztán valószínűleg ez is személyiség függő, meg a másik ezt egy újságíróként, aki 4616 millió szerző könyvét kellett elolvassam, hadd jegyezzem meg, hogy jaj, Tehát, hogy ilyenkor szokod, jaj. És bocsánat, azért a kiszólásért kíváncsi vagyok, hogy milyen tapasztalatod ezzel kapcsolatban, mert hát gondolom, hogy azért nem egy kontrollálatlan dolog ez a könyvkiadás nem, olyan persze. értelemben, hiszen téged meghatároz, hogy milyen könyveket adsz ki.
Igen, annyit azért tudni kell a mi platformunkról, hogy mi nem döntjük el, hogy egy tartalom jó-e vagy sem, tartalom oldalról. Viszont felépítettünk egy olyan könyv ellenőrzési folyamatot, aminek a segítségével ugye ki tudjuk szűrni, hogyha mondjuk egy könyv gyűlöletkeltő, vagy gyerekpornográf, mert sajnos ilyen is beesett, hát ilyen az online világ az sajnos ilyen, és ráadásul amerikai cégként nekünk ugye az FBI-nak kellett riportálni, úgyhogy ilyen is, ilyen is van.
Ó, de érdekes ez.
Igen, mert nyilván ilyet riportálunk, tehát ezt nem fogjuk csak úgy hagyni, hogy ilyen tartalom akár csak nálunk bent legyen, mert az ilyen embereknek eléggé el kell tűnniük a süllyesztőben, én azt gondolom. És maga ez a könyvellenőrzési folyamat nagy részben automatizált, tehát tényleg felépítettünk olyan lépcsőket, amik egyrészt nézik a tartalomnak a szerkesztését is, hogy az rendben van-e, mert azért nem mindenki a mi konvertálónkat használja, meg még akkor is lehetnek olyan hibák, amik remélhetőleg ilyenkor a könyvellenőrzési folyamat során azért felszínre kerülnek, ez az egyik. A másik meg, hogy tényleg milyen tartalom, tehát olyan, ami ízléstelen, azt nem publikáljuk, és harmadik részben pedig megvizsgáljuk, hogy az a tartalom nem lopott-e, mert ugye nyilván itt ilyenről is szó lehet. Tehát erre is vannak a megoldások, hogy elérhető-e máshol, más által, más formátumban, vagy akár ingyenesen, mert ilyet, hát amikor arról van szó, hogy emberi kreativitás, akkor azért elég sok mindent láttunk így, hogy hogyan lopjunk tartalmat, tehát onnantól kezdve, hogy influencereknek a YouTube videóit leírták, és gyakorlatilag azt adták ki könyvként, azért ez már azért nagyon-nagyon kreatív művelet, de erre is fel kellett készülnünk, és ezt is nekünk észre kellett venni. És,
akkor előtte kell járni itt igen, is, tehát ha azt nézed, ezen a terület bűnözők előtt is előtte kell.
Persze. És nekünk érdekünk az, hogy megvédjük a többi fogyasztónkat, mert többi userünket, kérdéses. Aki ugye szerző, kiadó és jó tartalmat, egyedi tartalmat állít elő, őket meg kell védenünk attól, hogy ne árassza el az internetet olyan tartalom, ami ezt nem hajlandó figyelembe venni. És viszont a folyamat végén van egy humán beavatkozás is, gyakorlatilag van egy könyv ellenőrző csapat, és megnézik, hogy az a könyv az rendben van-e. Tehát még egy plusz pár percet még rászánnak arra, vagy hogyha valami gyanúsabb tartalom lenne, akkor abban kicsit mélyebben belemennek. De a lényeg az, hogy ellenőrzik, hogy akkor ez a tartalom rendben van-e, kimehet-e, publikálható-e.
Sehol nincs rész a pajzson. Szerinted ebbe
a Én azt gondolom, hogy minden folyamatban hogy lehet rés a pajzson, tehát meg mindig van olyan kreatív új megoldás, amire még nem gondoltunk, amikor arról van szó, hogy csaljunk, vagy hát a userek csaljanak. Természetesen ezt folyamatosan építjük, és folyamatosan tanulunk, úgyhogy ez is olyan, amit én azt gondolom, hogy nem tekinthetünk véglegesnek, és a kezdetektől fogva ez nagyon-nagyon durván fejlődött, meg fejlődik is, de például ennek a könyvellenőrzési folyamatnak is köszönhető, hogy az egyik ismert világcégnek a kiemelt partnerei vagyunk globálisan.
Még a beszélgetés kezdetén azt kérdeztem tőled, hogy létezik-e, hogy valaha eltűnik a nyomtatott könyvkiadás, és mondtad, hogy Isten őriz, de vajon agyon tudja ez nyomni?
A digitális könyvkiadás. Én azt gondolom, hogy mint fogyasztói oldalról ugye nem fog eltűnni a print, viszont az, hogy
igen, hogyan... Tehát, hogy mi fogja jobban megérni.
Az is, meg hogy hogyan történik maga a nyomtatás. Mert például azt gondolom, hogy ez a print on demand, ez most már egy digitális formája a nyomtatott könyvnek, és igen, nem az, hogy bemész a könyvesboltba és leveszed a polcról, viszont ugyanúgy könyvformátumban lett a kis kezedben a könyv, mint olvasó.
Igen, csak ezt tudod, mi jutott eszembe? Csak ez azt feltételezi, hogy valamilyen módon legyen képességed arra, hogy online keresgélj egy könyvet. Tehát az az élmény, hogy bemegyek egy könyvespolcba, nem tudom mi az, leveszem, mert tetszik a színe, nem tudom, és elkezdek olvasni, vagy épp abban a hangulatban talál meg engem, és megveszem, és hazaviszem. Na, ez az élmény, ez sérül, vagy hát nincs is. Tehát az,
én azt gondolom, hogy ez meg megint az, hogy gyakorlatilag lesznek úgymond ilyen showroomok, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg szebben.
Tehát erre is lesz megoldás.
Erre is, sőt, már van, tehát hogyha Amazonnak megnézzük, nekik vannak már fizikai shopjaik kint Amerikában például, voltam is bent, nagyon érdekes, mert ott egy-egy példány van kirakva a könyvekből, tényleg egy showroom jelleggel, és alatta ott van a QR kód, és fel tudsz menni az oldalra, és akkor meg tudod ott rendelni.
Tehát, és mi lesz a könyvtárakkal?
Könyvtárak azok ugyanúgy működik, náluk is egyébként print on demand verzió, tehát mi például dolgozunk úgy könyvtárakkal, hogy print on demandben rendelnek be könyveket, mert ugye ez is az egyik előnyünk, hogy mi digitális könyvtárakkal is dolgozunk, amiknek van ugye offline verziója is.
A meglévő print könyvek azok meg nyilvánvalóan, reméljük nem könyvégetésre kerülnek, tehát hogy azokat meg nyilván tárolják.
Igen, tehát ez a másik, hogy egyébként a print on demand azért indult el jobban, mert egyszerűen rengeteg kiadó, tehát a kinyomtatott könyveknek a 30%-át kénytelenek voltak inkább megsemmisíteni, mint sem eladni nyomottáron, mert már az értékesítők azt mondták, hogy vigyétek, már nem tudjuk eladni, mert nincs elegendő példány, nem tudjuk kihelyezni.
Ez egyébként sokakkal, igen.
Nem akarjuk raktározni, és akkor a végén azt mondták, hogy ezért szoktak ezek a nagyon nagy akciók lenni sokszor, hogy akár ilyen pár száz forintért elvisznek, hogy mert gyakorlatilag a nyomtatási árért elviszik, hogy kiadják inkább, mert nem akarják raktározni.
Én egyszer kaptam így egy szerzőtől egy interjú kapcsán, és hozott a könyvéből egy tizet, és így adatta. És akkor én azt csináltam, képzeljétek el, hogy a különböző ilyen könyvmegálló pontokba kiraktam.
Uh-huh, igen.
És akkor azt gondoltam, hogy így akkor közkincs.
Hát persze, mert az, hogy egy könyvet megsemmisíteni, ez számomra elképzelhetetlen.
Családilag lehetetlen, igen. Genetikailag igen, kódolt igen. Dolog, hogy inkább még egy könyves
igen.
Polc.
És sajnos ez mai napig így van, úgyhogy azt gondolom, hogy főleg, ha azt nézzük, hogy mondjuk egy címből hány példányt lehet mondjuk printben eladni, milyen időtartam alatt, mert azért, hogyha egy év alatt lehet eladni belőle nem tudom hány ezer példányt, akkor az nem biztos, hogy megéri az első naptól kezdve, hogy az a több ezer példány kinyomtatásra kerüljön, mert nem éri meg egyszerűen, nem csak üzleti okok miatt, hanem egyszerűen amiatt is, mert hogyha marad pár száz példányod, azzal már egy lánc nem biztos, hogy tud bármit is kezdeni, mert az a pár száz, az már össze-vissza marad majd meg a printáruházakban. Egy megmarad Budapesten, másik megmarad, nem tudom, Győrben. Nem fognak különböző könyveket itt logisztikázni, mert azt mondják, hogy nekik ez nem éri meg. Hatalmas, úgymond, pazarlás is, meg azt már ne is vegyük figyelembe, hogy nem csak a kulturális értéke, meg a mi értékrendszerünk mentén borzalmas ezt így végig gondolni, hogy megsemmisítik a könyveket, de hogy ennek van egy ökológiai lábnyoma is, ami szintén azért ilyenkor sérül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy inkább azért... azt tudom elképzelni, hogy maga a háttér folyamatok, tehát azok az üzleti folyamatok, amik a nyomtatott könyvet előállítják, azok fognak változni.
Itt az észszerű átalakulás lenne. Igen. A tudatos tervezés szerinti észszerű átalakulás lenne.
És a pont megoldás. Az a megoldás is, hogy mondjuk nem Amerikából kell átrendelni egy könyvet és átutaztatni, hanem tényleg lokálisan lehet nyomtatni könyveket azonnal, és ez egy olyan hálózat felépíteni, ami által magának a környezetnek is tudunk egyfajta segítséget adni, hogy minél kisebb legyen az ökológiai lábnyom.
Nagyon sok mindent megtudtunk, és szerintem roppant érdekes volt sok területről. A végére azt hagytam, hogy láttam egy videót rólad, amiben azt mondtad, hogy csak azt bántad meg, amit nem tettél meg. És ez azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon-nagyon inspiráló mondat lehet a fiataloknak. Másik oldalról meg van benne egy furcsaság, hiszen te magad is még fiatal vagy, tehát nem az élet utad végén mondtad mindezt, hanem valahol még az első negyedben. És arra gondoltam, hogy erre azért rákérdezek, hogy ez nálad mit jelent pontosan.
Igazából azt jelenti, hogy ha így visszagondolok, bármikor az életem során eddig, hogyha hoztam egy döntést, vagy cselekedtem valahogy, akkor annak meg volt az indoka, meg volt a mögöttes logikai rendszere, nyilván meg lett az eredménye is, vagy a következménye, és akár jó vagy rossz volt az adott következmény, valószínűleg, hogyha ugyanabban a szituációban lennék, nem döntenék máshogy. Meg egyszerűen meg kell hoznom azokat a döntéseket, amiknek a végén lehet, hogy például el is buktam, vagy bukfenzőztem egyet, mert anélkül nem lennék ott, ahol most vagyok, és nem mennék úgy előre a jövőben sem, én azt gondolom. Ez az egyik. A másik meg, hogy olyan viszont már volt, hogy elszalasztottam egy lehetőséget, és az engem sokkal jobban marcangol, hogyha valami látom, hogy ebbe van potenciál, de nem mertem akkor meglépni, vagy volt valami más indok, ami miatt azt mondtam, hogy hát ez most valamiért nem, de kifejezetten az, hogyha nem mertem merek valamit meglépni, az engem nagyon frusztrál utána, úgyhogy inkább meglépem, mert amikor ott van ez a kis, nem tudom, ördög, mondogatja, hogy nem kéne, mert hogy ez lehet, hogy kockázatos, vagy ki tudja, mi lesz a végén, hát nézzük meg, aztán majd meglátjuk. Tehát
nagyon, akkor ezt nagyon... lesöpröd is inkább.
Igen, én úgy vagyok vele, hogy inkább nézzük meg, hogyha valamin ennyire gondolkozok, akkor az már azt jelenti, hogy valamit csinálni kell vele, mert utána csak azt fogom majd hajtogatni magamban, hogy mi lett volna, ha az a legszörnyűbb, tehát azzal nem akarok foglalkozni, mert azzal nem tudsz mit csinálni, hogy mi lett volna, ha. Úgyhogy inkább lépjük meg, és akkor utána max, ha nem úgy jön ki a lépés, ahogy terveztem, akkor majd azt mondom, hogy jó, hát ebből tanultam, de legalább nem marcangolom magam azon, hogy mi lett volna, ha. Én így gondolkozom.
Szerintem rendkívül inspiráló, és nagyon jó záró gondolat, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és megosztottad velünk mind a vállalkozás, mind pedig a saját életednek a különböző részleteit. Jente Tics Kinga, a Publish Drive nevű online platform egyik alapítója volt a vendégem ma itt az IT Angyalai második évadának harmadik epizódjában, és itt volt Lippai Andrea, a Szerkó Informatika Kft. Értékesítés támogatási igazgatója is. Köszönöm mindkettőtöknek.
Köszönjük.
Köszönjük
szépen. És mindenkinek köszönöm a figyelmet, jövünk legközelebb is.